A hotelben másnap egy hírnök várta. Körszakállú, bajusztalan, vörös, gorillaszerű ember. Görbelábbal és olyan lapos arccal, mintha tészta lenne a nyakán, fej helyett. Összecsapta a bokáját. Palcson hadnagy alázatosan jelentkezik. És hol hadnagy ön? Sir Jalan seregében. Futárnak küldött a vezérkar. Minden készen áll. Várjuk, hogy bejelentse magát, és díszszemlére jelentkezzen. Már együtt az összes pofa. Csupa jó katonák. Tisztek és közlegények. Palcson hadnagyból úgy dűlt a vörös hagyma és a pálinka odőrje, hogy a gróf megtántorodott, mintha találat érte volna. Ön hadnagy volt valamikor? Mint hadnagy szereltem le a légióban. Becsületrendem első rangú vitézségi érmem és haslövésem van. Kiváló katona voltam, és csak saját kérésemre állt el tőlem a köztársaság. Azt üzeni Wilkie vezérőrnagy. Kicsoda, kérem? Wilkie vezérőrnagy. Hogy néz ki az a vezérőrnagy? Alacsony, kövér, pasas, kopasz, és nem tudja, hol lakik az Úristen, de nagyon kedves. Ő üzeni önnek, hogy én, meg egy másik tiszt, az ön holmiát, sir, holnap leszállíthatjuk az ütegen. Mi van, kérem? Kérdezte egyre halkabban Oliver Jaland. A vezérőrnagy, az a kövér pasas, kéz alatt vett valami páncélautót, ágyúval, amiben sok minden elfér, és jól járja a sivatagot. De Höm örökös ura lassanként belenyugodott a különös katonai ügybe. Ön majd estére összeírom, hogy mit szállítson el. Én azt akarom, hogy a Szahara ne jelentsen különös változást az életkörülményeimben. A titkárom gondoskodik, hogy bort, viszkit, teát, cigarettát és illusztrált lapokat vigyenek az üteggel. Alázatosan levisszük. Kéreti még az a bizonyos úr, hogy tessék meghatározni a járművet, amivel vezetni fog bennünket. Ő nem akarta kiválasztani, azt üzeni, hogy ha akarja, ször, legyen teve, ló vagy bármiféle állat. Legjobb lenne valami homokfutó ízé vagy ilyesmi, szóval szerezzen kocsit. És honnan parancsol elindulni, ször, mert Marokkótól még jó darabon vasúton mehet. Mi valami Zirzén nevű porfészek mellett táborozunk egy üres hangárban, amit az úr kibérelt. Az utolsó vasút állomásnál várjon holnap a kocsival. Meddig utazhatok innen vasúttal? Enszefráig. Ott várom majd a járművel. Szóval, kocsi vagy ló? Amit akar, kocsi vagy tricikli, olyan mindegy, csak kényelmes legyen. És mondja meg, hogy a kinevezéseket majd, szóval a tiszteket lehetőleg jobban megválogathatnám, mert az nem lehet csak úgy akárki. Ez az én véleményem is, ször. Néhány pasas, nem éppen kellemes úri pofa. Sir Yoland néhány másodpercig tanácstalanul nézett Palcson hadnagy vörös körszakállába, tisztaszerű arcára, amelyen úgy feküdt a tömpe, vastag orr, mintha egy paradicsomot helyeztek volna oda. Igen, én is azt hiszem. Hát viszont látásra, és igazán örültem, meg mi, majd a titkárom ad valami alkoholt, hadnagy úr. Vörös hagymám sajnos nincs. Palcson elment. A gróf kissé nyugtalan volt a csapat miatt. Ez a Palcson tipikus matróz. De mit lehet tudni? A légióban matrózból is lehet tiszt. Lement az utcára. Maga sem tudta, miért kissé izgatott volt. Idegesítette valami. Vett egy doboz cigarettát, ácsorgott a kutubia meccset előtt. Fél hat. És csak a Café Royale. Itt kellene találkoznia azzal a Morgensternnel. Szerencsére leplezte. Most legalább nem megy be ide, és nem csaphatja be továbbra is az a hölgy. De miért nem enne be? Nevetséges. Nem ijed meg egy hölgytől, akkor sem, ha ilyen matahári az illető. És végre is okos taktika, ha bemegy. Igen, a helyzet az, hogy okos taktikából megy be. Mert ha elárulja a nőnek, hogy felfedezte a hamis nevet, rájött a csalásra. Akkor ez a Hellington új szélhámost küld a nyakára. Azt esetleg nem ismeri fel. Inkább legyen ez a közelébe, aki már nem veszélyes, mert hiszen felismerte. Belépett a kávéházba. Nem látta a nőt. A környékbeli tornyokból egymásba folyt a műezinek gurgulázó éneke. Egy teve is bőgött valahol, és nagy port vert fel, négy elefánta, mint sebesen, csoszogva haladtak az úton. Hú, micsoda forróság! Mindegy, megvárja a nőt. Ne sejtse, hogy rájött valamire. Leült, és várt. Teljes két órát, de a nő nem jött, és Sir Yolland igen rosszkedően ment haza. Polcson ez alatt utána nézett a járműnek. Kint Malang van, az arab városban, épp elég fuvaros szállító meg ilyen van. Polcson csak ugyan matróz volt, de nyugodtan ajánlkozott, amikor hallotta, hogy leszerelt légiós tisztet keresnek egy expedícióhoz. Szerzett hamis papírokat. Podvinec marsal nem is kutatta nagyon. Felvette tisztnek, Polcson tudta, hogy megállja a helyét. Menetelni, komandírozni tud, ami meg a szaharai ismereteket illeti. Lesz ott igazi tiszt is, aki ért hozzá, ő meg majd utánozza mindenben, ráhagyja, amit mond, és kész. A nagy melegben azután az ember betér egy kis italra valahová. Épp itt ez az első rangú hely, talán még verekedés is lesz, ki tudja. Bement egy italra. Verekedés nem lett. De másfajtájú szórakozás a nagyszerű alkalom adódott. Egy arab cipőfoltozó, egy hivatásos orgyilkos és két csodadoktor tartózkodott éppen állás nélkül a helyiségben. Ezek hívták kártyázni. Polcson nem sokat törődött tiszti tekintélyével, és közéjük ült. 1000 frankot adott át Pidgin, a gróf titkára, járművételre. De az ördög látott még ilyet, hogy a 3 partner is hamis kártyás volt. Ez nem jelentett semmit, hiszen kiegészítették egymást, de úgy látszik, ellene dolgozott a sors, mert 4 óra alatt elveszítette a pénzt. Na most mehetek a víz alá, mondta dühösen. Oda a friss rangom. Mi fene? Álmélkodott az egyik csodadoktor. Sikkasztottam. Más pénzét játszottam el. Na és? Az baj? Nem volna baj, de egész jó állásom volt. Hosszú lejáratú úri munka, nekem való. Lehet jól öltözni, hencegni, meg verekedni, és most vége. Kardomra mondom, hogy sajnálom. Mit kellett volna venni a pénzen? Érdeklődött jó indulatúan a hivatásos orgyilkos. Járműt. Akármiféle járműt, amivel a sivatagban kocsikázhatott volna egy hibbant angola felettesem. A cipőfoltozó tűnődve simogatta az állát. Megvan, kiáltotta aztán. Gyerünk Strudl úrhoz. Ő boldog lesz, és te meg vagy mentve. Kár lenne, ha az 1000 franknál többet veszítenél. Jó, hamis kártyás vagy, és talán nem is nyertünk volna tőled, ha szintén ismered hátulról a lapokat. Úgy van, hagyta rá a csodadoktor is. Ha 1000 frankot nyertünk, akkor illik viszonozni valami fel. Kifizetjük a pálinkádat. Összeteszünk neked néhány frank készpénzt, és Strudl úr kiránt a bajból a kocsival. Polcson könnyekig meghatódott. Kedves gyerekek! Útközben kiderült, hogy Strudl úr a háború után jött el Bécsből. A Graben nevű gyönyörű úton állt kocsijával és címeres szürke kalapjával. A régi császári uraságokat fuvarozta. Szerencsétlen módon került Afrikába. Egy részeg tőzsdés fogadott, hogy konflikson megy végig Bécsből Algírba. Legendás gazdag ember volt. Az operánál részegen beült Strudl úr kocsijába, és hanyagul azt mondta, Vigyen, barátom, Algírba, az Európa szállóhoz. Strudel úr ment, ment, és a gazdag úr bekerült az újságukba. Strudel úr izgatottan számolta a kilométereket. Ilyen fuvar ritkaság. Hajón vitték át őket a tengeren, és az Európa hotel előtt megálltak. A tőzsdésit belenézett a lapokba, látta, hogy pánik volt a bécsi bőrzén, és ő már koldus. Minden vagyona az, ami a zsebében van. Az utas csak úgy, mint valami bécsi csibész, bement a hotelba, s egy másik ajtón távozott. Másnap reggel Strudel úrnak már feltűnt, hogy az utasa még nem jön ki a szállásból. Bement, s itt megtudta, hogy becsapták. 10 osztrák shilling volt minden vagyona. Talán hazamehetett volna valamiféle segéllyel, de a szégyen, az elkeseredés itt tartották. Azóta is itt él. Csak Marokkóba vetődött az idő folyamán. Egy tevekölcsönző arabnál tréner lett, ahogy ő mondja. Vakarja, mossa és veri a dromedárokat. Hajdani konflisa a szemétdomb mellett állt, és régi bőrülésén széna van felhalmozva. 15 év előtti gebéje ott búsul az istállóban, keshetten. Vörös vaksi szemeivel mélán bámul maga elé. A Práterről meg az Algártentől álmodozik, és eszi a rossz afrikai szénát. Ott lóg mellette egy galambszürke kabát, és a kokárdás cilinder, az ostor, a pantalló, meg a ráncos, felleghajtó köpeny, amit Strudel úr télen kerített a nyaka köré, hogy a Reichsbrücke felől fúvó szél ne csapkodja az arcába a jeges pelyheket. Bizonyára erre gondolt Dirndl is, a vedlet bordájú osztrák Rosinante. Strudel úr meghallgatta az urakat. Éppen egy rudat faragott ingújban, a szemétdombon ülve. A rudat egy tevenyereg abroncsának szánta. És hová kell vinni azt a bolondos urat? Kérdezte különleges rossz kiejtéssel. A Szaharán át valahová Szudánban. Vállat vont Szudán. Különben mindegy, hol van. Nagy fuvar, jó fuvar, csak egyet kötök ki fixre. Nekem minden megállásnál kifizetni a taxamétert, mielőtt tovább kucserolunk. Ez olyan gazdag, elmebeteg, magyarázta Polcson. Nix gazdag. Én csináltam egy fuvar Bécsből Afrikába, és a pasas meglógott. Az is volt gazdag, egy börzianer. Végül megállapodtak, és Strudel úr hozzáfogott, hogy ismét rendbe hozza a konflist. Sir Isises of Harrington Lord, jelentette a lakájt. Kéretem a szölt, mondta Jelond. Harrington a másik pénzkirály, vasutak, bányák, tenger, levegő, szén és hajózási főrészvény pakettek tulajdonosa, jóval öregebb volt, mint Sir Jolan, de látszólag barátságosabb. Sir Jolan? Üdvözölte kis főhajtással. Örülök, Sir, foglaljon helyet? Felelte a gróf. Szünet. Azt hiszem, leghelyesebb, ha őszintén beszélek. Ön, Denham, örökös grófja, afrikai olaj érdekeltséget keres. Afrikában eddig nem keresztezte senki az Oil Company útját. Ennek dacára sem akarom megakadályozni a tervét eltüntetni jogos tulajdonával. Ezért felajánlom, hogy az afrikai leletét, illetőleg, létesítsünk közös társaságot. Szünet. Sajnos hát, hogy is mondjam, kezdte Denhön örökös ura. Megtisztelő ajánlata, pillanatnyilag nem kedvező. Az ön igen tisztelt monopóliumon nem nyugszik jogi alapon, és én magam akarom, szóval kitűnő kedvességét nem alkalmazhatom. Igazán nem. Szünet. Ez esetben megakadályozom önt abban, ször, hogy Afrikában megvesse a lábát. Nem hiszem, hogy ez sikerülne önnek, ször. Szünet. Harrington felállt és meghajolt. Viszontlátásra, ször Yolande. Igen, örültem a szerencsének. Kitüntetett ez a megtiszteltetés, ször Harrington. A lépcső aljáig kísérte vendégét. Harrington egy emelettel lejjebb lakott, és szobájába érve utasította a titkárt. Lépjen érintkezésbe Szokoloffal, és állandóan tartsa fenn az összeköttetést vele. Én még ma elindulok az embereimmel El Goleába. Vacsora után a gróf éppen a szobájába készült. Ezen estén nyomottnak találta a lakosztály levegőjét, és a szálló gyönyörű pálma kertjében étkezett. Pedig itt jazzbenc volt, amit nem szeretett. Mert menni készült, amikor egy hölgy ült le villámgyorsan az asztalához. Kérem, nem utasson meglepetést, figyelnek bennünket. Az állítólagos Miss Morgenstern volt, egy nem létező követség kitalált titkárának az álhúga. De most is olyan elképesztően gyönyörű. Csak piros ajkai vannak nyitva, és kissé liheg izgalmában. Foglaljon helyet, mondta elkésve a gróf. Fehér frakkos zenészek most egy halk tangót kezdtek játszani. Vége a második kazetta második sávjának. Harmadik kazetta első sáv. A száraz évszak elején sokszor tér vissza az elviselhetetlen délnyugati szél, az emberek mélyen sóhajtoznak, a szép ívlámpákat pókháló szerűköd veszi körül, és az arcokon a ragadós pára ül fényesen. Talán ezért sóhajtott akkorát a gróf, hogy az is lehet, hogy eleve látta már, milyen szokatlan, hétköznapi módon rombolja le ismét a leány, aki egy nem létező követségen működő, légből kapott titkár, képletes húga, az ő régi, jól megalapozott, fenséges, mitikus, angolosan úri nyugalmát. Ha lehet, kérem, mosolyogjon, mert figyelnek bennünket, mondta előre mosolyogva jó példával, és két olyan fogsor villant fel nedvesen, lámpafénynek ragyogását tükrözve, hogy Sir Yolland meghökkent. Amúgykor azért késtem el a találkozót a Café Royalban, mert figyeltek engem. Nagyon érdekes, de hát ennek van némi izé, alapja. Önt is figyelik. Már tudják, hogy mi szövetséget kötöttünk. Lennon örökös urát köhögés fogta el, de nem csak a monokliát, hanem a szivarját is az asztalra ejtette. Tessék! Hát még nem mondtam, ször. Szövetségesek vagyunk. Segítek önnek a petróleum felkutatásában, megtaláljuk. Elhatároztam, hogy az ön pártjára állok. Nagyon kedves igazám, de összetéveszt. Egy petróleum kutatóval, kedves Miss, hát ahogyan mondta. Ha megengedi, ször, itt fogok feketézni. Talán, ha figyelik, mégis biztonságosabb lesz a lakosztályában. Ó, én nem félek. Garçon, egy feketét. Sir Yolande tanácstalan volt, törülgette monokliát, és sokkírozva, merev tekintettel hátradőlte a széken, hogy így is fokozza a távolságot olyan dőfös visszautasítással, mint egy hindu bálvány, de úgy látszik, mindez nem zavarta a holdbéli követség kitalált titkárán a képzeletbeli húgát, mert vidám mosolyjal cigarettára gyújtott. A múltkor nem jöttem el a Café Royalba, mert nyomukban voltak. Most azonban nyugodtan beszélhetünk. Az előbb azt mondta, figyelnek. Én, de ször vagy, mondtam. Igen, lehet, az előbb még figyeltek. Csak ugyan, de ez megszűnt. Megszűnt? Meg. Érezte, hogy kissé sok, amit tesz, de hát... Nyomban mosolyogva mondta. Higgy el, kérem, csacsinő vagyok, de hazudni nem szoktam. Apám ügyében intézkedett, ször? Sir Yolland elpirult a nő helyett. Kérem. Én azóta megtudtam, hogy ön, Miss, hogy nem a valóságot közölte velem. Hogy hát így mondjam, ő nem volt hivatalos a bárra. Nem követségi titkára bátyja. Azt vártam, hogy a lány elsápad, elpirul, és gyorsan zavartan távozik, de hiába várta. A leány elmosolyodott, és kavargatni kezdte a feketéjét, amit a pincér időközben elégetett. Csak ugyan rájött, gondolkodtam volna, hiszen ön olyan okos. És megint úgy nézett rá, mint egy ifjú rajongó a nagy költőre. Miben lehetek még szolgálatára? Kérdezte fagyosan, és a leány áradozva felelt. Mindenben. A gróf ismét elhűlt. Hogy hazudik? Kínos, ilyen szép, fiatal nő. Az én nevem Anne Ellsworth, és összetette a kezét. Kérem, mentse meg az apámat. Miss Ellsworth, hogy elfogadjam ideiglenes nevét. Én nem tehetek semmit, holnap útnak indulok, különben tudom, hogyha tovább érdeklődnék, kitalálna egy újabb követséget, esetleg egy egész országot is hozzá, és hát atyákban sem kellene sokát gondolkodnia, és megkímélem inkább a fáradtságtól, és közlöm önnel, hogy hát én tudom az egész Matahari dolgot. Önt, Miss Ellsworth, ha elfogadjuk a nevét, önt megbízták azzal, hogy a környezetemben kémkedjék, bizalmamba férkőzzön, és aztán hát mondjuk rászedjen, ha nem sértő. Az ellenkezőjéről úgysem fog meggyőzni, és már is sajnálom, hogy ön mindezt kénytelen lesz letagadni. A leány sóhajtott. Igaza van. Le kellene tagadnom, de nem teszem. Így van, ahogy mondta. A gróf elhűlt. Mi? Valóban ezt akartam tenni, a bizalmába férkőzni és rászedni. Azt hittem, elég lesz, ha hízelgek. Hiszen a legtöbb férfi ostobán hiú és elhisz minden bókot. De csalódtam, ön nagyon okos. A zseniális ember, ször. Óhajt kérem még valamit? Kérdezte most már még fagyosabban a gróf, mert megrémült a nőtől. Igen, csak azt, hogy higgyen nekem. Én nem szoktam hazudni. Kérem, ne menjen az Istenért, üljön le, figyelnek bennünket, már mondtam. A lord határozottan felállt. Lehet, hogy valóban figyelnek, ez esetben kockáztatom azt, hogy lássák, midőn a lakosztályomba megyek. Engedje meg, hogy befejezzem a társalgást. Reggel korán utazom. Vigyem magával, ször. Szegény leány vagyok, és atyámat szeretném felkutatni a Szaharában, akit kegyetlenül elraboltak a beduinok. Ször Yolland megdermett, elnémült. Lenyűgözve állt-e hölgy fenséges szemtelensége előtt. Miss Ellsworth, ha feltesszük, minden részvétem édesatyái balsorsában, de nekem dolgom van, nem tehetek semmit. Atyám a kötelesség áldozata, mint követségi titkár. Oliver Yolland mély lélegzetet vett. Tisztelt fivére a titkár. Atyámat helyettesítette eltűnése után, aki követségi titkár Marokkóban. Marokkóban nincs követség. De követségi titkár van. Vagy a párizsi angol követségi titkár nem utazhat Marokkóba? Mit óhajt? Mondta a gróf bágyadtan. Önnek útba esik, ször, Mohtár oázis, a beduin fészek, ahol atyámat tartják rabságban. Vigyem magával, nincs pénzem az útra, és nem is merek egyedül, hiszen én olyan félénk vagyok. Ez a sajátsága nem tűnt fel. Sajnálom, kisasszony, hogy nem vihetem magammal. Igaza van, mondta tragikus egykedvűséggel, és szipogott. Ön egy egész hadsereggel megy, és mégsem segít rajtam. Honnan tudja, kérem, hogy én hadsereggel megyek? kérdezte kissé idegenen. Hát nem mondtam meg, hogy valaki egy hét óta nap mint nap kihallgatta a kulcsukon át? Kicsoda? Én? Sóhajtotta megtörten, és akkor gondoltam, hogy mi az magának a hadseregével az én atyámat kiszabadítani. Mit számított volna Julius Cézárnak, ha megkérik, hogy menjen fel egy szőlődombra, mikor ő az Alpokon is átkelt? Az Hannibal volt. Mindegy, a fő, hogy angol volt és férfi. A lord kimerülten suttogta. Nem volt angol, könyörgöm, de férfi volt. És mivel erre a lord nem felelt, hát így folytatta. Látja, hogy minden vitában nekem van igazam, mégis ellenkezik. Hát rendben van, ne vigyen, nem várhat manapság hálát az ember. Kérem, hüledezett, én ezek szerint hálával tartozom önnek? Talán nem. Őszintén bevallottam, hogy ön ellen akartak felhasználni. Őszintén megmondtam, hogy figyelik, hogy alattomos emberek kihallgatják. Szövetséget kötöttem, becsületesen. Csatlakoztam a mozgalmához, amit az olajért indított. És csak azt kértem, hogy szabadítsa ki a fivéremet. A gróf összerezzent, mintha a kígyó csípte volna meg. Atyából fivér lett. Kedves kisasszony, nem kutatom tovább rejtelmes állításait. Titkárom, mat megbízom, hogy bocsásson rendelkezésére megfelelő összeget az útra, ezzel leródtam hálámat, és remélem hát családi drámák alkalmával esetleg mellőz, mint megmentőt. Köszönöm, felelte élesen, nem reflektárok a pénzre, sem a támogatásra. Vegye úgy, hogy nem találkoztunk. Villogó tekintettel végigmérte Sir Yalandot, és elsietett. A gróf sokáig feküdt nyitott szemmel az ágyában, holott különben, mint egy parancsszóra elaludt, amikor akarta, különösen, ha másnap korán kelt. Az évek, amelyeket a petróleumért folyó harcban töltött el, most először hozták úgy, hogy ő végzi ezt a szerinte alantas munkát megtalálni és kétségtelenné tenni a leletet. Ennek méltónak kell lenni hozzá. Azt szokták mondani rá, hogy hiú és nagyzási hóbortja van, mert ő tudta jól, hogy mit pletykálnak a háta megett, de nem törődött vele. Amit ezek nagyzási hóbortnak vagy cezarományának neveztek, az végre is minden esetben a Herringed Oil Company verességével és ennek a Livingstonnak az eltiprásával végződött. Livingston nagy olajlelete Mezopotámiában semmit sem ér. Hiába van ott dúsmedence, ha pipelint és vezetékcsövet nem lehet lerakni. És miért nem lehet? Mert Sir Oliver Yalland összevásárolta a környező földeket, és azokon nem engedi keresztül a vezetékeket. És ebbe tönkre fog menni az az izé, az a Livingston, mert minden vagyonát ebbe fektette. Lefeküdt. Azt elmondta, hogy katonai kardélre hánytak egy egész oázist, és a füstölgő romok közepén egyetlen sértetlen épület állt, a marokkói angol követség, amelyben egy szemüveges ősz úr ült bánatosan, és azt mondta a belépő vaskesztyűs Yalandnak: látja, ször, leányom és húgom, Morgenstern, Ellsworth, Anna, mégsem hazudott, Marokkóban azért nincs angol követség, mert velem együtt elrabolták. Mit iszik? 7 óra van, ször. Szerencsére a lakály fölébresztette.